Az elmúlt hetekben nagyot ment, hát sajnos a nemzetközi médiában, hogy 51-52 Celsius fok is volt Szaúd-Arábiában, és emiatt állítólag több mint 1300 zarándok meghalt a Hajj ideje alatt. Egyrészt ön szerint ez az 51-52 fok így június környékén Szaúd-Arábiában különlegesnek számít-e? Másrészt mennyire kell sajnos felkészülni az ehhez hasonló eseményekre, hogyha ha tömegrendezvényekről van szó?
Föl kell készülnünk, és nem csak akkor a tömegrendezvényekről van szó, egyre gyakrabban és egyre tovább tartanak az ilyen hőségnapok, és sajnos azt kell belátnunk, hogy egy bizonyos szinten túl nem lehet alkalmazkodni, és sajnos már most kezdjük bizonyos területeken, és egyre több területen, egyre hosszabb ideig elérni az alkalmazkodásunk határát. Hiszen az emberi biológiai létezésnek vannak korlátai, ugye 36 fokon üzemelünk, folyamatosan hőt kell leadnunk, ha nem tudunk elég hőt leadni, akkor az nagyon veszélyes, és ugye hő az mindig a melegettől a hidegettől áramlik, tehát ki mindig hűvösebbnek kell lenni, mint mi vagyunk. Ha ideig, óráig nincs hűvösebb, még esetleg izzadással meg tudunk szabadulni hőtől, hogyha nem túlságosan párás az időjárás. Viszont, hogyha már az izzadás se tud olyan mértékben megszabadítani minket a hőtől, akkor bizony, ez egy életveszélyes helyzet. Tehát ezt kell belátni, hogy sajnos nem tudjuk az életet teljesen légkondicionált terekben teljesen lebonyolítani, hiszen nagyon sok mindenhez ki kell mennünk, tehát igen, sajnos meg kell érteni, hogy az éghajlatváltozás gyilkol, a hőség gyilkol, az éghajlatváltozás gyilkol, egy bizonyos melegedés fölött az emberiség nem fogja túlélni. És ezt nagyon fontos lenne most sürgősen megértenünk, és most még, amíg még meg tudjuk állítani egy olyan szinten a globális felmelegedést, amihez azért még valahogy lehet alkalmazkodni. Most kellene ezt megtenni, hiszen vissza már nem tudjuk fordítani a hőmérsékletet, megállítani azt meg tudjuk, és ezért nagyon fontos lenne minél előbb lépnünk.
Most ér véget az úgynevezett El Niño jelenség, ami egyébként is feljebb vitte a hőmérsékleteket világszerte. Most állítólag ilyen stabil állapotban van ennek a visszája, amikor majd jön a La Niña. Egyrészt ön szerint valóban működnek-e még ezek a jelenségek, tehát a La Niña annyit fog-e hűteni a következő időszakban a hőmérsékleten? Másrészt nem nyugtatja ez meg túlságosan a döntéshozókat, hogyha mondjuk a következő pár évben azért nem lesz akkora mértékű a melegedés?
Én attól félek, hogy sajnos nem fogja teljesen a normálisba visszahozni azért a hőmérsékleteket a La Niña, meg azért azt kell tudni, hogy itt a globális átlag hőmérsékletről van szó, és nem arról van szó, hogy mindenhol egy kicsit le fogja csökkenteni a hőmérsékletet, tehát sajnos félek, hogy ugyanúgy veszély van annak, hogy továbbra is hőséghullámok lesznek, vagy szélsőséges időjárás jelenségek azért a La Niñához is kapcsolódnak ilyenek. Tehát mindenképpen lépni kell. Nagyon fontos reménykednünk, hogy valamennyire vissza fogja hozni a hőmérsékleteket, hiszen nagyon ijesztő az, hogy a legtöbb klímaindikátor olyan mértékben elszaladt minden normális eddigi régióból, hogy lement a térképről a legtöbb indikátor, hogyha ez valamennyire nem tér vissza normálisba, akkor sajnos nagyon nagy bajban vagyunk, mert nagyon gyorsan elkezdtek nagyon nagy mértékben ezek elszaladni. Igazából mindenki most kapaszkodva várja és lélegzet visszafogva várja az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatók közül, hogy mennyire fogja tudni, ha nem is a La Niña, hanem előtte még csak az El Niño-nak a vége, de esetleg a La Niña mennyire tudja visszahozni a viszonylag normálisabb régióba a klímaindikátorokat.
Lehet olvasni azt, hogy az összes kontinens közül talán Európában emelkedik a legjobban az átlag hőmérséklet. Ennek mi az oka?
Az egyik oka az az, hogy azért Európának egy jelentős része ugye az arktikus, tehát az északi sarkköri régióban van, és ez az a régió, ami a legjobban melegszik az egész Földön, hiszen a jég rettenetesen olvad, és az, hogy a jég olvad, az nagyon felerősíti az ott levő megregedést, hiszen ugye a fehér jég az visszatükrözi a napsütést, és amikor ez a jég elolvad, és helyette egy fekete, vagy hát egy sötét óceán marad helyette, akkor az viszont nagyon elnyeri a beérkező napsugárzást. Tehát hirtelen egy nagyon nagy, és egy önmagát felerősíti erősítő folyamatot, melegítő folyamatot látunk, és ezért ez a régió, az északi régió melegszik a legjobban.
Említette azt, hogy nagyon-nagyon lemásztak úgymond a térképről az indikátorok. Egyrészt ez hogyan lehetne egy hétköznapi ember számára érzékeltetni, másrészt mi az, amit folyamatosan javasolnak a döntéshozóknak, és amiben bármiféle előrelépés történt, mert hogy úgy nem nagyon érzékeli az ember, hogy a nyilatkozatokon kívül történne bármi.
Az első kérdés azt mondom, hogy nagyon nehéz szóval elmondani, ha egy ábrát mutatnánk, akkor mindenki látná, tehát például lerajtoljuk, csak végigkövetjük az éves átlag hőmérsékletet, mindig az éves hőmérséklet alakulását, azt egy vonallal jelölnénk, és hogy ahhoz képest, az átlaghoz képest hogyan alakulnak az éves hőmérsékletek, akkor ezek a vonalak azért elég közel vannak általában egymáshoz. De most hirtelen az utóbbi májusban, kicsit több mint egy éve, ez így kimászott minden eddigi vonal közül, és úgy elment az összes korábbi vonaltól, amilyen eltávolodást soha nem láttunk, amióta nézzük itt az értékeket. Hát eleve az, hogy például a tavaly szeptemberi volt, aztán talán most is fejből nem biztos, hogy legfontosabban mondom, de az ugyanis a tavaly szeptember döntött egy akkora rekordot, hogy fél fokkal melegebb volt az átlaghőmérséklet abban a szeptemberben, mint a valaha eddig mért legmelegebb szeptemberi átlaghőmérséklet. Hát most azt kell tudni, hogy a globális átlaghőmérséklet az inkább ilyen század fokokkal szokott különbözni az eddigiektől vagy a másoktól, nem hogy sok tized fokkal, ez egy egész fél fokkal. Tehát ez egy olyan iszonyú elmászás volt minden korábbitól, tehát a rekordok közül is rekordot mutatott. Ugye tudjuk, hogy a tavaly nyár is, és olyan rekordmértében volt rekord, hogy meleg, hogy már az is ijesztő volt. De akkor beszéljünk arról, aki egy kis jóról. Igenis, nagyon sok minden sikerült előrépnünk, és ez nagyon fontos leszögezni. Tehát a napenergiában például olyan mértékben lecsökkent a napenergiára, hogy pár évtizedben alatt kb. 95%-kal lecsökkent ennek a költsége, és ennek megvan az eredménye is. A világ legnagyobb részén nem csak a legolcsóbb energiaforrás a napenergia, hanem nagyon dinamikusan terjed. Magyarországon is 3 év alatt meg 3-szorozódott a napenergia aránya, és a termelés is, és az aránya is az elektromos áramtermelésben, és ezzel mi vagyunk a világon a második legjobbak. Tehát mi termeljük a világon az összes áramtermelésünkben a második legtöbb napenergiát. Ez egy nagyon nagy dolog, azt mondom. Az is jó, hogy az elektromos közlekedés is eléggé terjed. Ennek ellenére pontosan Magyarország az, aki nagyon jól rá tud erre mutatni, hogy azért az elektromos közlekedés sem fenékig telj fel, ugyan senki nem örül, hogy a szomszédjában van akkumulátorgyár, és ebből kell megérteni, hogy nincs ingyen ebéd, nincs teljesen tiszta energia. Ha energiát használunk, ha forikázni akarunk, különösen minél nagyobb magánautóba, az mindig rengeteg szennyezéssel és problémával fog járni. Tehát az igazi megoldás az a jobb várostervezés, a 15 perces város, az minél több mindent áttenni esetleg telemeetingekre és otthonról dolgozásra, nyilván amit lehetne, mindent lehet, amit lehet, és ami logikus és racionális is nem okoz kárt mondjuk az aktuális gazdasági tevékenységben. A tömegközlekedés, a kerékpár szerepe, a megosztott közlekedés szerepe, hangsúlyozni azt, hogy nem kell nyaralni, szájtani a világ másik végére elmenni, itthon is, vagy a környéken, Európában is fantasztikusan jól el lehet tölteni a nyaralásunkat. Tehát nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy jobban éljünk, vagy jól, ugyanolyan jól, de inkább még jobban is éljünk, egészségesebbek legyünk, több időnk legyen a családunkra, a szeretteinkre, a hobbiainkra, és mégis csökkenjenek a kibocsátások, és a gazdaság is erősödjön, jó legyen, de ehhez bátornak kell lenni, és nem lehet az eddigi megszokottat erőltetni tovább, és kicsit körömre szelni, kozmetikázni rajta, hogy attól majd egy picit akkor majd zöldebb lesz, meg különösen jó zöldmosásokkal, hanem bizonyos üzletek ágakat sajnos ki kell vonni, be kell zárni, ünnepelni kell, hogy eddig nagyon jelentősen hozzájárultak a gazdaságunk, tehát a fejlődésünk, ez az emberiség felrendüléséhez, de el kell ismerni, hogy most már ennek vége van, a fosszilis gazdaságnak meg kell köszönni, ilyen fantasztikusan fölemlítette az életünket, de most már át kell lépni a megújuló rapulóra, és elsősorban főleg az energiahatékonyság és az energia igényünknek az okos csökkentésére kell figyelni, hiszen ezzel tudjuk az életminőséget is egyszerre javítani, de egyszerre a klímaváltozást is megelőzni.
Be lehet-e tiltani mondjuk teljes mértékben pár éven belül a földgáz alapú használatot és a kőolaj alapú használatot, illetve be lehet-e ezek mintájára például a rövidtávú repülést?
A rövidtávú repülést mindenképpen Európában nagyon jól be tudnánk tiltani, hiszen nagyon jó a vasúti közlekedés, és azt gondolom, hogyha nem támogatnánk a repülést ennyire, hanem az összegekkel a vasútot fejlesztenénk sokkal jobban, akkor ezt meg lehetne csinálni. A földgázt is nagy részben ki lehetne váltani elég hamar, én nem betiltásról beszélnék, hanem egy nagyon gyors és erősen hangsúlyozott kiváltásról beszélnék, meg lehet csinálni. A kőolaj nyilván nehezebb, hiszen azért az autóparkot lecserélni az nem egy gyors játék, de éppen ezért szerencsére elkezdtük időben elkezdeni lecserélni az autóparkot elektromosra, és ezt is azért én azt gondolom, hogy 2 évtizeden belül le lehetne bonyolítani.
Ezek önmagukban elegendőek lennének, legalább ennek a 1,5 vagy 2 foknak a tartásához, vagy még rengeteg minden mást is kéne tenni, és mondjuk nem csak Európában, hanem világszerte.
Nyilván Európának és az Egyesült Államoknak és a fejlett világnak van a legnagyobb felelőssége, hiszen mi vagyunk a felelősök a legtöbb kibocsátásért, valamint történelmileg és most is, és nagyon sokat tudunk tenni is, többi országnak is kell tenni, de őnek is még muszáj megengedniük, hogy fejlődjenek, hiszen ott még nagyon sok mindenkinek nincs megfelelő otthona, nincs megfelelő oktatása, nincs megfelelő élelmiszere, addig nem nagyon tudunk és nem nagyon lehet erőltetni a kibocsátás csökkenést. Még többet kell csinálni, hiszen nagyon fontos nyilván a közlekedésnek és a lakhatásnak a megoldása, 0 kibocsátású módszerekkel, viszont ennél többet is kell tenni, tehát például az infrastruktúra kiépítésénél, tehát a beton, az acélnak a lecsökkentése vagy kiváltása ennek a tekintetében, hiszen ez még nagyon sokat fogyaszt. Legfontosabb lenne a műanyag megoldása, iszonyatos mértékben nő a világon a műanyag felhasználás, ennek nagyon nagy a széndioxid kibocsátása is, és a mikroműanyag szennyezés is áll vele, de ezt is meg tudjuk oldani, csak sajnos át kellene gondolni most nagyon sok irányt, ami ilyen irányba megy, akár a gazdaság, akár a fogyasztás. De meg lehet csinálni, tudjuk, hogy meg lehet csinálni úgy, hogy ne csökkenjen az életszínvonalunk, hanem nőjön, de az biztos, hogy ilyen váltásokat el kell fogadnunk, hogy például okosabban tervezett városokban éljünk, ne műanyag fast fashion-t vásároljunk, vagy ne az legyen, amit lenyomnak a torkunkon, hanem minőségi, hosszantartó, garanciával eladott termékek, amiket sokáig tudunk használni.